Akkor, hogyha mindenki benn van, akkor sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai közösségi alkalmunkon. És nem fogok eltérni az áhítatban való ige megnevezésétől. Ilyenkor mindig, amikor elolvasom, akkor három közül tud dönteni az ember. Ugye van egy címe, van egy ige szakasz, meg van egy magyarázat. És akkor három közül választok, mert nem mindig teljesen fedi a hármat. Most a címét választottam, tehát a bűnbocsánat célja, ezt a címet adták, vagy adta ez a testvér, aki a mai időt összeállította. Úgyhogy egy olyan biblia tanulmányozást szeretnék, ilyen közös biblia tanulmányozást. Nem rakjuk körbe a székeket, mert körbe van rakva, szinte. Ez már egy félig olyan, mint a félig körbe lenne, meg félig a hagyományos eredezés. Tehát egy olyan közös biblia tanulmányozást szeretnék, ami eköré a téma köré csoportosítja a gondolatainkat. És kiinduló igének is vehetjük azt az igét a biblia tanulmányozásunknak, ami ide van megnevezve, a 1 Timóteus 1.12.17. Majd egyébként fogok kivetíteni olyan igéket, amit gyorsan így kerestem, nem sokat készültem, azt elárulom, de hát majd itt gondolkozunk, úgyis már mindenki, gondolom én, hogy évek alatt gondolkozott ezen a témán. Kezdjük imádsággal, maradjunk ülve, és akkor imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálások vagyunk neked azért, mert te a valóságos Isten vagy, aki kinyilatkoztattad a te nagy nevedet a mi szíveinkbe. Köszönjük, hogy úgy láthatunk téged, ahogy te szeretnéd, hogy lássunk. Hálásak vagyunk, hogy összegyűjtöttél most itt ide minket, hogy a te nevedben együtt legyünk, és rólad gondolkozzunk, rólad elmélkedjünk. A te áldásodra sóvárgunk, azért, hogy jelenj meg itt közöttünk, nyisd meg a szíveinket, üresíts ki azokat, hogy hagyd tudnánk befogadni téged, amit te üzenni akarsz nekünk. Indíts bennünket olyan gondolatokra, amiket a te szent lelked akarata szerint valók, hogy hagyd építsük egymást, egymás hite által. Hagyd dövekedjen a te ismereted a mi szíveinkben. Jézus Krisztus nevének a dicsőségére. Amen. A bűnbocsánat célja. Olvassuk fel azt az igét, az 1 Timóteus 1.12.17-ig terjedő igét, ami ide ki van jelölve, és próbáljunk meg arra fókuszálni, hogy ebben az ige szakaszban melyik lehet az az ige vers, vagy akár egy fél ige vers, a lényeg az, hogy az a gondolat, amely a bűnbocsánat célját fogja meg, mert ez egy 5 ige verses igere szakasz. Ebben a testvérek szerint melyik az, ami a bűnbocsánatnak a célját mutatja? Felolvasom akkor hangosan az igét, 1 Timóteus 1.12-től 17-ig. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban, való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Nos, cél? Hogy megtartsa a bűnösöket?
Igen, úgy van.
Azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. bűnösöket üdvözítse. Igen? A következő verszak, amit Marika mondott, abban meg, ott van, hogy azért könyörült, én rajtam, hogy türelmét, hogy röviden összefoglaljuk, türelmét példaként azoknak, tehát a türelmét megmutassa azoknak, akik majd hisznek benne. Tehát a türelmét megmutassa, nem mindenkinek, azoknak, akik majd hisznek benne. Így van. Na most Pál apostol itt a másodikban ugye az ő irányába való, tehát az ő személyes bűnbocsánata, mint egy példaértékű, tehát nem egy általános bűnbocsánat célja, hanem ő egy példa lesz majd, a sok bűnbocsánat velünk. Viszont mi az általános célja, mi lehet az általános célja a bűnbocsánatnak? Egyáltalán nagyon érdekes, hogy maga a bűn, ha ezen gondolkozunk, hogy hogyan lehetséges maga a bűn, ugye? Isten, aki alkotott mindeneket, ugye nem a semmiből alkotta, hanem önmagából. Ő létezett, örökké létező személy Isten. Mi ezt el sem tudjuk képzelni, mert mi annyira kötődünk, és annyira korlátozott teremtmények vagyunk, hogy az idő az nekünk majd valami után, valami előtt, de Isten az azt mondja, hogy az örökké valóság atya, öröktől fogva van, és önmagából ő létezett egyedül, és ő alkotott mindeneket. Hogyan lét, és ő benne nincsen bűn, ugye? Tehát Istenben nincsen bűn. A világban, ami ő belőle jött létre, itt meg ugye maga Isten deklarálja, és mi is az ő szava alapján, hogy bűn van a világban. Bejött a bűn a világba valahogyan. Ugye klasszikus értelmezés szerint teológiailag kétféle szélsőség, kétféle álláspont létezik ennek a magyarázatára. Az egyik az a legelfogadottabb, miszerint Isten megteremtett olyan lényeket, olyan egyedeket, akiknek szabadságot adott, és ezt az úgymond szabad akaratot használhatják bármire, amire akarják. És ez a szabad akarat úgynevezetten semleges, és onnantól, hogy Istentől is kapnak impulzusokat, illetve önmagukból, illetve külső más forrásokból, szabadságukkal élve döntéseket hoznak, és ezek a döntések aztán eltérhetnek Istennek a jó tetszésétől, az ő, amit ő parancsol, ami neki kedves, és ilyen módon a szabadsággal való élés okozta eltérés szüli a bűnt. Ugye? Ezzel úgy gondolom, hogy egyetértünk, hogy van ilyen teológiai álláspont, szerintem ez a legelterjedtebb a keresztények között, a keresztények gondolkodás módjában. A másik, sokkal kevésbé elfogadott, mégis neves teológusok által is képviselt, manapság, mai, ez 2010 akármennyibe, már nem annyira felszínen lévő, az pedig az, hogy Isten mindent céllal alkotott, és minden célját véghez viszi. A céljában szerepelt nem csak a szabadságnak a beépítése, hanem a bűn is szerepelt a céljában. Hogy felszínre jöjjön a bűn, hogy aztán egy olyan céllal, hogy a bűnhöz való viszonyulását ki tudja fejezni. Ő, tehát maga Isten. És a bűnhöz való viszonyulásának, amikor felszínre jön, több rétegű kinyilatkoztatása lesz Isten részéről. Lesz olyan kinyilatkoztatása, amikor felszínre jön, hogy ő hozzááll ehhez, hogy az ő fiáról eltervez valamit, ő is hozzááll ehhez, hogy akik elkövetik a bűnt, azokhoz is viszonyul valahogy, akik a bűn elkövetésének a posványában felemel valakiket azokhoz is viszonyul, akiket benne vagy, azokhoz is viszonyul. Tehát ez a másodikról csak dióhéjba annyit, hogy tervezett, céllal és ellenőrzött, felügyelt és kontroll alatt tartott keretek között fog véghez menni. A lényeg az, hogy szándékolt volt Istenben a bűnnek a létrejötte, a bűnnek a kihatása, a bűnhöz való majd hozzáállása, a fiának a hozzáállítása a bűnhöz, és a szenteknek a hozzáállítása, a viszonyulása, bocsánat, a rossz fog, keresem én is a fogalmakat, hogy hogyan állnak hozzá a bűnhöz, illetve a nem szenteknek is egyfajta Isten részéről való hozzáállás, és ő maguknak is a figyelem középpontjában való tartásánál egy Istenről való nagyobb ismeret jöhet előtérnek. Ugye ez a nem annyira. Maradjunk annyiba, hogy a Bibliához ragaszkodva választott és döntött az ember. Mert választ a jót, tehát azok vannak megírva. Az embert ott próbára tette Isten. Egyébként a kísértést, nagyon érdekes a görög eredeti szónak, ha megnézik a testvérek az értelmét, akkor nem különbözik a próbától. Próba. És maga Isten, tehát a görög szónál, ha megnézzük a szóelemzésbe, szóértelmezésre, próba, kísértés, ez ugyanaz. A kísértés az valamilyen módon egyfajta negatív tartalmat hoz a felszínre, míg a próba, egy ilyen előjel nélküli, ami azt jelenti, hogy nyomás alá kerülsz, ugye próba, nyomás alá kerülök, és ez alól a nyomás alól majd valahogy kikerülök. Ugye Izraelre is azt mondja, hogy megpróbálta őket a pusztában, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívükben. Ugye? Akkor Ezékiás királyt Isten elhagyta. Elhagyta egy időre, hogy felszínre jöjjön, hogy mi lakozik a szívében. Tehát a bűn. A bűn felszínre jövetele. Amennyiben a klasszikus álláspont mellett gondolkozunk, vagyis, hogy Isten tökéletes és tökéletesen szabadot teremtett, és azért a felelősség nem isteni az elveszők elveszéséért, hiszen ő minden megragadható eszközzel minden embernek az üdvösségét munkálja, ugye? Ez a klasszikus elmélet. Viszont van, aki önmaga nem akarja a kegyelmet, ezért visszautasítva azt elveszik, a másik pedig önmaga a kegyelemnek a hallatán akarja azt, és ezért Isten mert együtt tud munkálkodni, onnan tudják együtt folytatni az életet, és újjászületés által majd bemegy a mennyországba, dióhéjba. Miért van szükség tényleg a bűnre? Ugye? Mennyi szenvedés van a világban? Mennyi átitat? Mi itt Európában még nagyon jól is vagyunk, de itt is vannak olyan kemény betegségek, hogy egyesek már tudnak róla, akik idősebbek, meg kemény fájdalmak az életben, és ezek részei a valóságnak. Na most, bármelyik álláspont mellett gondolkodunk, vagy hajlunk valamelyikre, a teljes szabadság, Isten teljes mentessége az elveszőknek től való felelősségtől, vagy a másik az, hogy Isten netán még akarta, hogy felszínre jöjjön, netán akarta azt, hogy az elveszők elveszenek, az üdvözülők üdvözüljenek, a valóság az lesz, abban megegyezhet mind a kettő teológiai csoport, hogy lesznek elveszők, lesznek kárhozottak, és ez a sors, a kárhozottaknak a sorsa, az igen nyomatékosan rossz lesz. Még ha vannak ugye univerzalista álláspontok is, amik azt mondják, hogy csak egy időszakig tart a szenvedés, és utána enyhül, vagy pedig üdvözül mindenki, ez ugye nem nagyon fedi azt a bibliai leírásokat, hogy ugyanazzal a szóval van, illetve az örökké élőknek az örök kifejezése, mint az örök szenvedőknek. Tehát akkor az örök élet is csak egy ajonok ajonjáig, korszakok korszakáig tartó élet, és az elveszőknek is. És ugye az Úr Jézus is ugye nagyon keményen beszélt erről, amikor is azt mondta, hogy Júdásra például, aki egy elveszőknek egy ugyanolyan klasszikus példája, mint ahogy Pál apostol egy üdvözülőknek, nem csak egy, akin a bűnbocsánat célba ért, hanem egy példája is lett. Ugyanúgy Júdás az elveszőknek nem csak egy elvesző, hanem egy példája is. És rá azt mondta az Úr Jézus, hogy jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Ugye? Ezt mondta Jézus rá. jobb lett volna annak, aki az emberfiát elárulja, jobb lett volna annak, ha mi lett volna jobb? Ha meg sem születik. Hát ki tehet arról, hogy ő megszületett? Ez most csak maradjon egy ilyen kérdés. Ki tehet arról, hogy ő megszületett? Vagy azt olvassuk, ha már születésnél tartunk, azt olvassuk Pál apostolról a Galatákhoz írt levélben, felolvasom, és majd esetleg mondom is az ige helyet, ha valakit érdekel, hogy amikor úgy tetszett, egyébként az 1.15, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdethessem itt a pogányok között, nem tanácskoztam testvel és vérrel. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az ő kiválasztása az anyja méhétől fogva van az, és azt mondja itt a kiválasztásnak a beteljesülésébe, hogy ez akkor történt meg, nem amikor ő a gondolatai és az Isten keresése kapcsán eljutott arra a pontra, hogy már kész volt arra, hogy Isten megjelenjen neki, hanem a tetszésétől függött. A fenséges Istennek azt mondja, hogy amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, hogy kinyilatkoztassa a fiát én bennem, ugye? Tehát volt egy tetszése ennek, és akkor nyilatkoztatta ki, amikor a tetszése úgy ő hozta. Ugyanezt olvashatjuk Lukács evangéliumban keresztelő Jánosról, hogy már anyja méhében megtelt Szentlélekkel. Ugye emlékszünk erre az igére? Tehát keresztelő Jánosnál azt írjuk, hogy anyja méhében megtelt Szentlélekkel. Jeremiás prófétánál, hogy csak még egyet említsek, informáltalak az anya méhben, azt is megkereshetjük az egybe, most így nem tudom pontosan az igét, csak tudom, hogy azt mondja, hogy mielőtt megformáltalak az anya méhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétája vetettelek. Ugye milyen érdekes? Itt olyan, mintha egy nagyon nagy hatalommal bíró Isten céllal, eltervezetten, a fő dolgokba tervezetten már cselekedik. És ugye, ha az a kérdést teszem fel, akkor mindjárt itt egy nagy csend lesz, hogy mit tett rosszul az, aki nem telt meg az anyja méhében Szentlélekkel. Mert nekem van meg egy ilyen kérdésem, sokaknál még butább kérdés lehet. De ha tudnak választ a testvérek, akkor viszont én is tudok épülni. Tehát mit tett rosszul az, aki keresztelő János vagy Jeremiáshoz tól eltérően nem telt meg az anyja méhében Szentlélekkel? Vagy Júdás mit tett rosszul, mert neki jobb lett volna, ha meg sem születik? Ne a cselekedeteken, hanem az Isten kiválasztáson alapuló akarata érvényesüljön. Tehát, hogy az Istennek a kiválasztáson alapuló akarata jusson érvényre, Róma 9-ben. Úgyhogy sok minden, csak érezzük, hogy milyen mélységes ez a téma, hogyha ezt boncolgatni akarjuk. A lényeg az itt a alapkérdés, az a bűnnek a következménye. Mert ugye a bűnbocsánatnak is van oka, célja és következménye. Azt olvashatjuk a Jób könyvébe, hogy milyen fenséges az erős Isten, van-e hozzá fogható tanítómester? Ki kérheti tőle számon magatartását? Ki meri azt mondani róla, hogy álnokul járt el? Inkább gondolj arra, hogy magasztalt tetteit, amelyekről énekelnek az emberek. Milyen magasztos az Isten, de nem ismerhetjük meg. Pont. Tehát Istennél is van egy olyan, hogy bizonyos részeit nem ismerhetjük meg. Bizonyos oldalról megismerhetjük, mert kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban is, pontosan azért, hogy megismerjük őt. Visszatérve a bűn bocsánatnak, vagyis hogy arra a területre még, hogy a valós, onnan kanyarodtunk el, hogy a valóság az lesz, bármelyik teológia álláspont felé hajlik a mi szívünknek a gondolata, hogy mind a kettőben a végeredményként nagyon nagy súlya lesz az üdvözülőknek is, egy nagyon nagy kitárulkozó élet, bővölködő erőben való élet, Most már én is kezdem érteni, hogy mi az az erő, mert van, amikor nekem is az erő most már nem olyan, mint korábban időszakokra, de úgy érzem, hogy az erőtlenség az mennyire rossz. Mikor viszont van erőm, akkor azt se tudom, hogy az erőtlenség az miről beszél az a kérdő. Ugye? Tehát az erő az meghatározója az embernek, de azt mondja Isten, hogy akik örökkével lesznek, azok erőben. Miről ő az erő Isten és erőt ad. Nagy a súlya a üdvözülőknek, mert erejük teljében fogják szellemi, testi vagy fizikálisan Isten dicsőségében mellette lakozni, és nagy a súlya az elveszőknek, mert ők, nekik meg nagy szenvedés vár rájuk, ha már Jézus azt mondta, hogy jobb lett volna azoknak, ha meg sem születnek. Jobb lett volna annak, ha meg sem születik. És egy biztos, ha teljes szabadságot adott, és az üdvözülőknek mondhat, vagy a elkárhozóknak lesz a felelőssége, mert ők Isten minden ráhatása ellenére szemben álltak, és így nem tudta őket Isten üdvözíteni, akkor is a valóság az lesz, hogy ők súlyos büntetést fognak szenvedni, ami pedig, hagyd mondjam én innen azt, hogy kinek a felelőssége. Hát a szabad teremtés is, hogy szabadot teremtett Isten, Istennek a felelőssége, hiszen miért teremt, hogyha nem tud olyat teremteni, aki mindenki üdvözül. Mondhatjuk, hogy ez képtelenség, mert szabadot kell teremteni, ugye? És akkor majd az lesz, ami lesz. De a súlyát akkor is Isten viseli a felelősségét annak, hogy lesz majd egy ilyen haraggal terhelt nép az emberek között, és ez viszont az ő teremtésének a következményeként lesz. És ez pedig egy nagy sokaság lesz, ugye? Azt olvashatjuk a nagy többség. Tehát a felelősség mindenképpen Istené azért, hogy léteznek majd ezek, mert ő hívta létre, ő adta ezeket a szabályokat, ő rendelte így, még ha ez mondjuk az, hogy tökéletes is, hiszen a teljes szabadság tökéletes, de a bűn következményéért a felelősség Istenen van, hiszen ő az egyedüli teremtő. Nézzük, hogy az első igét, Laci, ki tudnál vetíteni? A bűnbocsánatnak nem csak célja van, hanem van valami oka is, és vannak következményei. A következő igékből próbáljuk már meg megfejteni, hogy melyik oszlopba tudnám beírni, amiről az ige szól. Az ok, a cél, vagy épp a következmény rovatba. Nem azért szeretett meg, ugye? Itt a miért. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Ez melyikről szólhat, amit ebbe gondolatba körülnek? Következmények. Tehát azt mondja, hogy azért, tehát azt úgy is mondhatnánk az azért, hogy annak okáért. Tehát azért.
Mert szeret.
Azért. Ez a legkisebbek vagytok, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja az esküt, és azért hozott ki a szolga Egyiptom királynak a fáraónak. Ugye ez is a megváltáshoz kapcsolódik, mert az előképe a megváltásnak az Egyiptomból, tehát a bűnnek a fogvatartásából, ami fölött nincs hatalma Izraelnek kiszabadulni, hiszen sokkal gyengébb, nincs fegyverzetük, nincs, tehát egy elnyomottak, egy rabszolgák, tehát az a, mint ahogy a bűnben is az ember el van nyomva, nincs hatalma kiszabadulni belőle, ha csak Isten nem szabadítja meg. Ugye itt is láthatjuk azt, hogy itt tényleg isteni segítség nélkül nem lehetett volna. Tehát hadsereggel, tehát gondoljuk az egyiptomi kiszabadulásra. Hadsereg megy, férfiak, csak férfiakkal, az olyan nép, ahol vannak öregek, nők, gyerekek, és fegyvertelenek. Ez a két hadsereg idézőjelben ütközik össze. Az egyiptomi képzett, csak férfiak, harcedzettek, lovas, harci kocsikkal, minden, és az összecsapásnak mi lesz az eredménye? Volt képessége, ereje a rabszolga öregek, gyerekek, nőknek azzal, hogy szembeszálljon ezzel a harcedzettek? Nem volt, ugye? Itt ki volt az, aki elengedhetetlen segítsége szükséges volt, hogy mégis sikerüljön győzelmet aratni ezek fölött. Isten. Másképp nem lehetett volna. Nem lehetett. Tehát azt mondjuk, hogy itt azt ugyanígy a bűnnél is így van. Azért, mert szeret, ez az oka, ugye? Mert szeret benneteket. Ezért.
És megtartja életét.
Jó. Mert szeret. Miért szeret? akkor már csak az a kérdés. Nem azért, mert nagy, miért szeretem?
Mert így tetszik.
Jó a szeretet.
Ugye? De azt tudjuk azért, legyen bennünk, hogy ezeket, akiket kihívott, ezek közül hányan mentek be azra az ígéret földjére, ahová ő tervezte, hogy bemennek azok, akiket ő szeret? Hányan? Ketten. Hányan mentek be?
Ketten.
Ugye, szereti őket, mégis mindjárt elvesznek a pusztába, és csak ketten mennek be, akiket szeret. Miért szereti őket? Valakit azt mondta, hogy mert úgy döntött. Nézzük hát, ha kapunk választ következő igékből. Következő, Laci, 2 Sámuel 7.23. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból. Miért váltotta meg?
Hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal.
Így van. Ez ok, cél vagy következmény? Azzal a célra, hogy az ő népe legyen, ugye? Elment Isten, kiváltotta, hogy az ő népe legyen. Kiváltotta, ugye? Minket is kiváltott bűneinkből, hogy az ő népe legyünk. Hogy is van, királyi nemzetség, vagy királyi papság? Szent nemzetség, királyi papság. Ugye? Hogy hirdessük, aki a sötétségből a világosságra hívott el. Itt is, ezeknek is mondta, hogy hirdessék a nagy tetteit? Ugye? Emlékezzetek meg, hogy hogy hoztalak ki Egyiptom földjéről.
Mondjátok el
fiaitoknak. Tudod, ugye? Tehát ez volt a cél, hogy egy népet szerezzen magának.
Illetve,
na ez is jó, csak az a baj, hogy itt nincs idő egyáltalán. Nevet szerezzen magának. Hogy az ő népe legyen, és kapcsolat, és nevet szerezzen önmagának. Következménye is lehet, hogy nevet szerzett magának. Oda is be lehetne írni, igazad van. De cél is volt, hogy nevet szerezzen önmagának. Magyarul, hogy úgy ismerjék meg őt, mint akinek nagy a neve, nagy a hatalma. Él Eljon, ez az egyik neve Istennek, a hatalmas Isten. Egyébként az él maga is azt jelenti, hogy hatalmas. Azt is jelenti, hogy Isten, később meg azt, hogy hatalmas, erős. Következő ige. Ézsaiás 43.20. Ja, egy krónika, bocsánat. Nem. Igen. Itt azt mondja, hogy egy krónika, igen. Van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmetes tettekkel, amikkel a nemzeteket űzött el népe elől, amelyet kiváltott Egyiptomból. Következő, ugyanaz. Igen. Ézsaiás, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Itt mit mond Isten, hogy miért törli el egyeseknek az álnokságát? Ez ok, cél vagy követ? Először, ez ok, cél vagy következmény?
Az ok.
Ok. Na, ez nagyon jó, mert az okok mindig nagyon fontosak. Miért?
Önmagáért.
Én vagyok, eltörlöm álnokságodat, tehát az én álnokságomat is eltörölte, önmagáért. De akkor hol vagyok én? Hát én meg itt akkor megszentelődök, meg figyelek, meg odafigyelek rá, keményen, napról, ugye küzdünk itt mindannyian. És miért törli el a bűneimet? Önmagáért, azt mondja.
Alanya,
akkor most én mit tegyek?
Személyes hatásának.
Így van. Nagyon szép. Alanya vagyok az ő személyének a hatásának. Rám hatott. Utána várnám, hogy majd én, akkor én most akkor csináljuk együtt, Isten. És azt mondja, hogy ezt a dolgot nem csináljuk együtt. Nem csináljuk. Csinálunk együtt majd dolgokat. Ezt nem csináljuk együtt. Ezt kettő személy csinálta. Isten és az ő fia. Isten és az ő fia. És amikor bevilágította az én szívemet, meg a mi szíveinket, akkor ez az igazság. Önmagáért tette ezt. Mert szeret. Ugye? Mi okó? Mert szeret. Mert szeretett engem, és önmagát adta. Következő, Laci. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát, jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá, ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Nem beszéltünk össze Lacival. Tehát itt mit látunk? Látunk okot, célt vagy következményt? Tehát egy biztos, hogy akarta. Azt olvassuk, hogy az JHVH akarta. Ugye, ahol ilyen nagy R betű van, azt tudjuk, hogy az JHVH van, tehát a örökké létező. A Istennek az a neve, amelyik az örök létét. A három létige, ugye a Hoveh, Hayah, meg a Yihyeh, ennek a keverék a JHVH. Tehát volt, van, lesz, és kelti a létezést. Ő akarja, hogy legyen, ő okozza a létet. Ez Istennek az egyik legfőbb neve, az amelyik. Ő, aki a létet keltő Isten, aki okozza, hogy legyen, aki belül, akiből származik a mindenség, akin keresztül áramlik, és akibe beléje torkollik a minden, ő akarta azt, hogy betegség törje össze. Tehát az mindenképpen egy ok, hogy ő akarta ezt. Ha fel is áldozta magát jóvátételül, meglátja utódait. Tehát ez egy következmény, ugye? Ennek a következménye az Isten akaratának, ami megvalósult, egy következménye, hogy meglátja utódait. No, hát betegségeinket hordozta, azt olvassuk. Betegség tört össze. Hát az elég nagy betegség, ha Isten elhagy valakit. Tehát inkább ne hagyjon el Isten, legyek más beteg, csak ne hagyjon el. Halljak meg rákba vagy valamivel, de Isten ne hagyjon el. Én ezt most x-elném. Addig, amíg épp az elmém, ugye? Most épp így könnyű ezt mondani, de épp elmével ezt mondom. Olvasunk olyat, hogy betegség ismerője, meg elfordít. Nem volt neki szép alakja, fájdalmak férfia, elfordítottuk. Akkor a evangéliumokban azt olvassuk, hogy orvos, gyógyíts meg magadat. Mondhatjátok nekem, orvos, gyógyíts meg magadat. És akkor még a keresztül távol vagyunk. De lehet, hogy volt betegsége, én nem tudom. Az eszköz volt az, hogy ezt a cél megvalósuljon, a bűnösséget üdvözítse. Pál Isten türelmének a példája legyen, akik hisznek, és ő népet szerezzen, ennek volt egy eszköze, a Krisztus feláldozása. Célhoz jut vele, ő az eszköze, Jézus Krisztus az eszköz, akivel Isten JHVH akarata célját eléri. Látja őket, megelégedett, következményekhez ide fölírhatjuk, hogy megelégedett lesz. Sokakat igazzá tesz, ismeretével, és ő hordozza bűneiket, azt is következmény. Következő ige, Laci? Ezékiel 11:19. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kősziget, 20 szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet, új szívet és 20 szívet, ez is egy eszköz. Az lesz az eszköze annak, hogy majd mi hódolunk Isten előtt. Hát, hogyha olyan szívet ad valakinek, hogy az a szív, mert állítólag Isten formálja a szívet, tehát ha olyan szívet ad valakinek, hogy az aztán őt imádja, mert a szívvel lehet imádni, ugye? A szív az az embernek az a része, amivel imád. Az értelemmel nem lehet, mert akkor minden tudós, meg akkor itt mindenki egyetemet végzettek ülnénk itt, és a többi vallásnak maradnának a gyengébb képességűek. De ugye az értelem az nem az a része, a test az megint csak nem az a része, mert akkor itt Schwarzeneggerek ülnénk mindannyian. Tehát a szív az, amivel lehet imádni Istent. Hát ha új szívet ad valakinek, ja, és szívet ki tud adni, hát én nem. Ha új szívet ad, akkor úgy könnyű imádni. Hát nekem is adott új szívet, úgy már könnyű volt imádni. A régivel azzal olyan nehéz lett volna. Tehát a megtérésem az napon, amikor megtértem, délelőtti szívvel, azzal olyan nehéz lett volna, hogy abba...
Lehetetlen.
Hát azzal lehetetlen lett volna. Na, viszont az eszköz, ha már itt ez feljött, hogy van még itt más kategória is, amit nem írtam föl, mert nem készültem sokat. Új szívet adok, meg új lelket. Ugye a szív lélek hasonló a bibliai lélektanban. Eltávolítja a testünkből a kőszívet, ez ugye képes beszéddel. Eltávolítja a kőszívet és beadja az újat. 20 szívet ad, hogy rendelkezéseim szerint törvényeimet megtartsák és teljesítsék, hát úgy már az ő népe lesznek. Úgy könnyű. Ha lenne másnak is hatalma ilyen szíveket adni, meg újat, akkor még ott más is tudna. De mivel más nincs, Istenről írja ezt. És azt mondja, hogy nem tanítja egyik ember a másikat, hogy szeresd vagy kövesd az Urat a Jeremiás 31-ben. mert maguktól követni fognak. Hát így igen. Ha csak úgy nem, ha így nem csinál a Isten. No, következő vers. Így van. Az a következmény, hogy a népe lesznek. Az a célja Istennek, hogy legyen egy népe. És a következménye az lesz, hogy az akarata, mivel erővel párosul, mert van ereje, hogy ezt megcsinálja, nyilván, hogy a célját ő majd akkor eléri, nem? Én nem biztos, hogy elérem a céljaimat, mert nekem nem biztos, hogy van erőm. Korlátolt erővel rendelkezek. De ha valaki korlátlan erővel rendelkezik, és annak van egy célja, akkor az majd meg tudja csinálni, az lesz a következménye. Ilyen egyszerűen működik a világ. Tehát azt mondja, hogy népe lesz. Következő. Ezért mondd ezt Izrael házának. Így szól az én Uram, JHVH. Nem ti értetek cselekszem én Izrael háza, hanem szent nevemért.
Ok, ez az ok.
Szent nevemért. Ez a legfontosabb egyébként az ok. Ez akkor is, hogyha nem tudunk belőle, hanem ha a végén oda megyünk, hogy hát Isten nekem érthetőben magyarázzál, mert én nem értem az ilyeneket, akkor is ez az oszlop az a legfontosabb, hogy megtudjuk, hogy mi az oka Istennek a cselekvésének, mi indukálja. Tehát azt mondja, hogy nem ti értetek cselekszem én. Köszönöm, nem én értem. Máskor meg ugye azt olvasjuk az igében, hogy mi értünk adatot oda, ugye? Itt meg azt olvasjuk, hogy nem mi értünk. Hogy lehet ez? Hát lehet. Csak különböző helyzetben van igazságtartalma mind a két kijelentésnek. Mert ez mélyebb. Ez mélyebb. Ez mélyebb. Nem miértünk cselekszik. Önmagáért. Itt Isten van a csúcson. Isten van a középpontban. Ő tervez, akar, célt fogalmaz meg, a célhoz rendel eszközöket, az eszközökkel végrehajtja a célját, és annak a következménye az lesz, hogy ami ilyen okból célt fogalmaz meg, eszközöket szára, és a következménye az lesz, hogy megvalósul. Minden célja megvalósul Istennek. Ez egy mélyebb igazság, hogy nem mi értünk, önmagáért teszi ezt. Egy alacsonyabb szintű, de igazság, hogy mi értünk küldte el a bárányt, hogy mi üdvözüljünk, és magasztaljuk az ő nagy kegyelmét. Kegyelme magasztalása. No, tehát tanulságos lenne elolvasni, csak az idő olyan, hogy nem tudjuk. 32. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram az Úr. Tudjátok meg ezt. Szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt Izrael háza. Következő igevers, Laci. Apostolok cselekedetei, most már nincs hátra, csak egy pár. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. Az volt a célja, hogy népet szerezzen a pogányok közül, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Azt mondja, hogy a pogányok közül népszerzés az Úr az, aki ezt véghez is viszi. Ő csinálja meg. És aki ezt öröktől fogva tudja. Nem onnantól fogva, hogy mit döntesz? Elfogadsz? Hú, akkor téged üdvösségre rendellek így most már. Ha már te hittél így benne, most számomra is világos lett, hogy kit kell üdvösségre rendelnem. Nem. Az ige az azt mondja, hogy öröktől fogva tudja. Öröktől fogva. Születés előtt. Emlékszünk? Anyja méhébe. Szentlélek. Vagy azt mondjuk, hogy hazugság Isten igéje, vagy azt mondjuk, hogy igazság. Vagy azt gondoljuk, hogy ami le van írva az anyja méhétől fogva, tényleg megtelt Jeremiás Szentlélekkel, tényleg megtelt János keresztelő, tényleg az anyja méhétől fogva kiválasztotta Isten Pál apostolt, és amikor úgy tetszett neki, hogy megismerte, akkor megismertette. Ugye? A történetre emlékszünk, a lovon direkt úgy csinálja Isten. Annak is van valami oka, hogy nem úgy, hogy tanulmányozta az írást, imádkozni leborult, és úgy befogadta. Saul hogy telt meg Isten lelkében? Király. A Saul király, nem ez az apostol, hanem a másik a király. Mondta neki Isten, hogy menjél valahova, és Sámuel mit mondott neki, hogy majd hogy lesz ez a isteni szellemmel való betöltekezés? Tanulmányozza az igét, szent cselekedeteket? Nem. Így van, mész egy úton, és majd akkor megszáll Isten lelke, onnantól kezdve más emberré leszel. Hát úgy könnyű, hogyha megszállja valakit Isten lelke más emberré lenni. Próbáljon meg valaki úgy, hogy nem szállja meg Isten lelke más emberré lenni. Isten szerinti más emberré. Isten szerinti. Azt mondja, hogy megszámolj téged az Úr lelke, és más emberré leszel. Onnantól, ami a kezed ügyébe esik, tedd meg azt. Ugye? Ezt olvassuk. Tehát magyarul megy, menés. Pál apostol, meg ő is ment, lovon ment, és akkor egyszer csak Isten letaszította, és akkor utána egy imádság következtében imádkozott érte ugye Anániás, ha jól emlékszek, vagy ki imádkozott? Anániás, és akkor megtelt szent lélekkel lehullottak a szeméről. Tehát magyarul azt mondja, hogy öröktől fogva tudja a népszerzést, és ő az, aki véghez viszi. Következő, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Következő. Itt pedig azt olvassuk, megint csak, ez egy nagyon-nagyon kemény eledel hívőknek, úgyhogy abba lehet lemérni, hogy ki mennyire érett hívő, most itt most jutott eszembe, hogy ki mekkora sebességgel tudja mondjuk ezt az ige szakaszt olvasni. Aki csak gyorsan tudja olvasni, az még nem annyira érett. Aki tudja lassan olvasni a Róma 9. fejezetét, aki tudja lassan, az már úgy akkor, ez most csak egy ilyen butaság volt, amit mondtam. Felejts el mindenki. No, tehát ez a kemény rész azt mondja, hogy akin akar, megkönnyörül. Akit pedig akar, megkeményít. Van valakinél újfordítású Biblia kinyitva Róma 9.18-nál? Újfordítású. A 9.18-hoz van egy kommentár írva, egy ilyen szómagyarázat, olvassam
már. Megkeményít a szó értelme alkalmatlanná tesz Isten igényének befogadását.
Tehát azt mondja a Bibliában, hogy ez a szónak van egy magyarázata lent a citátumban. Azt mondja, hogy alkalmatlanná tesz, megkeményít.
Tehát alkalmatlanná tesz Isten igényének befogadására.
Egyenesen azt mondja itt, hogy nem, hogy a megkeményít azt jelenti, hogy akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, alkalmatlanná tesz Isten igényének befogadására. Ugye tudjuk, hogy ezután jön az, hogy akkor miért hibáztat mégis? Mondja az képzeletbeli kérdező. Hogyha ilyen hatalma van és ilyen ereje. Arra rendelte a fáraót, itt a Róma 9-ben is azt olvassuk, hogy megmutassam rajtad hatalmamat. Másrészt, ha elolvasod, megnézed az összes igét, ha majd ennél a szakasznál tartunk a keményítésről, hogy a fáraó keményítette, vagy Isten keményítette, nagyon érdemes megnézni, nem csak könyveket olvasni, hanem a Bibliában megnézni. Házi csoporton ezt megnéztük, minden egyes igét. És a csipke bokornál van először, amikor Isten Mózessal beszél erről, még mindennek előtte. És ott azt olvashatjuk, hogy én majd megkeményítem a fáraó szívét, és nem fogja elengedni a lépet, de te azért menj, és... Tehát Isten a szíveket keményíti és lágyítja. Itt a Róma 9-ben egyébként azt olvassuk, hogy azért rendeltelek téged, hogy a fáraót, hogy megmutassam rajtad hatalmat. Tehát a célom az volt, hogy kimutassam a hatalmam. És arra rendelt egy eszközt. Annak az eszköznek a bőrében lenni nem jó, pláne tudva, hogy a legfőbb hatalmasság volt egy célja vele, ami ugyanígy Júdás is egy eszköze volt Istennek, akiről már korábban megmondta, hogy kárhozott fia. Hatalmában lett volna nem behívni a létbe, mert Istennek hatalma van létrehozni, hát ő ad nekünk lelket, nem? Tehát ő teremti az embereket. Tehát nem én teremtem. Én nekem vannak gyerekeim, de bocsánat, azt sem tudtam, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát ha valaki azt mondja, hogy mi nemzünk úgy a gyerekünket, hogy mi aztán tényleg mi vagyunk az alkotói a gyerekeinknek, az azért nagy hazugság. Igaz, na, egy alsóbb szinten, mint ahogy beszéltünk itt, hogy különböző szinteken van igazságtartalma, különböző kinyilatkoztatások. De hát a lelket, azt sem tudom, hogy kell lelket, még a sajátommal sem vagyok tisztában egyáltalán, tehát én azért nem mondom magam, hogy én gyermekeket alkottam az enyémeimetről se. Mert tudom, hogy jöttek, aztán én nem én vagyok a fő alkotómester. Most ismerem meg, és meg se fogom ismerni őket, mert még arra sem vagyok képes. Tehát annyira bekorlátozott lény vagyok én itt a világ mindenségben, hogy itt tanítom, de nem kéne tanítanom, mert nem tudok semmit. Tehát, na ez legyen akkor a végszó. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Bűnbocsánat célja, oka, következménye. Azt mondja, hogy Isten meg akarja láttatni az ő dicsőségének a gazdagságát, erre rendelt eszközöket. Eszköznek nevez itt, ez az igevers, engem eszköznek nevez. Hogy én csak egy eszköze vagyok valaminek, Mégpedig az Isten dicsőség gazdagságának a megmutatásának az eszköze. És engem, mint egy edényt, használja a Biblia a fazekas és az edényt, dicsőségre készített. Készített az ő dicsőségének a magasztalására. Hogy én el tudjam mondani hitelesen, hogy én hol voltam, az tényleg sötétség volt, vagy az is világosság volt, és onnan, hova, honnan hozott ki, hova? Megláttatta-e velem valóban az ő dicsőségét? Látom-e? Vagy nem látom az ő dicsőségét, csak azt hazudom, hogy látom az Isten dicsőségét, hiszek Istenbe, hogy Isten nagy. Úgyhogy mindenkinek a lelkébe így viszonyuljon magához, hogy az a célom, és azért lehetek hálás Istennek, mert én engem irgalom eszközének szánt, hogy az ő dicsőségének a gazdagságát hirdessen, és arra formál engem napról napra, hogy legyek az az edény az ő kezében, ami dicsőíti őt, az ő kegyelmét, az ő irgalmát. Amit én miattam csinált, mert szeret, köszönöm, önmagáért, nem én miattam, akarta, és az ő szent nevéért. Ugye? Hol jön elő a legfontosabb az ok, ami indít mindent? Hol jövök elő én? Mert szeret, ott, hogy mert ő szeret. Ő, tehát magyarul ez is egy őnek egy aktivitása, ez Istennek egy aktivitása, önmagáért, itt is Isten van benne, ő akarta, Isten akarta, és Istennek van szent neve. Ahol a legjobban a mélyre tudunk látni a dolgok okának, ott mindenhol Isten van csak jelen. Ő az, aki úgy döntött, hogy szeret engem. És bár Izrael népének vagy lehetne annyi a száma, mint a tenger homokja, akkor is csak a maradék üdvözül. Az emberiségben is lehet az emberek 6 milliárdan, akkor is csak az ő akarata szerinti szent nép, az irgalom eszközei fognak üdvözülni. Hogy az ő nevének a magasztalására legyünk. Az ő nevének a magasztalására. Őt dicsérjük. Ne azt lássuk, hogy itt minden mi körülöttünk forog. Isten mindent, ha már így elromlott, mert ő béna volt, akkor valahogy, hogy helyrehozza, azt magasztaljuk, hogy ő helyre tudja hozni, és akkor ő azon munkálkodik. Nem volt béna, hanem hatalmas Isten, akinek van elég ereje, van szellemi energiájú célokat tűzön ki, van oka, hogy miért tűz ki egy célt, és ahhoz eszközöket rendel, aminek következményei lesznek, és létezőszer. Ugye? Tehát így úgy láthatjuk, hogy nagy Isten, ugye? Most nem bárki bármennyire egyetért nem ért, hogy, de egy biztos, hogy ilyen módon való bemutatása Istennek a bűnbocsánat keretében nem egy ember központba helyezésével, ilyen módon nagynak látszik Isten. Nagyobbnak, mint egyébként.